is sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. A ma délelőtti istentiszteletünk alkalmával végül is adhatjuk neki ezt az egyszerű címet, hogy milyen jelenségek akadályozhatják meg az életünkben, hogy a Jóisten az imádságainkat meghallgassa. Erről szeretnék szólni. Ugye maga az imádságnak a kiváltsága az szerintem olyan hallatlanul nagy, hogy az az érzésem, hogy talán teljesen nem is lehet fölfogni ebben az életben. Tehát az, hogy mi emberek bizalommal szólhatunk a roppant univerzum teremtőjéhez, alkotójához, ehhez a kimondhatatlanul szerető lényhez, ezt nehéz emberi szavakkal körülírni, hogy ez mekkora ajándék. Úgy elnézem, van egy-két ismerősöm, akiknek rendkívül magas pozícióban lévő rokonuk van, és úgy látom rajtuk azt a kiegyensúlyozottságot, bátorságot, hogy ha bármi probléma van, odafordulnak, és minden elintézhető. Hát mi hozzájuk képest összehasonlíthatatlanul nagyobb lényhez tartozunk és fordulhatunk. Szóval valahol az imádságnak ez a hallatlan ajándéka, ez körülírhatatlan jelenleg teljes egészében. De azt hiszem, hogy ismerjük azt a tapasztalatot, hogy amikor az ember őszintén kiönti a Jóisten előtt a szívét, és valahogy nem érkezik válasz, akkor egy picit elbizonytalanodunk, hogy akkor most hogy is van ez. Aztán amikor másodszor sem érkezik válasz, sokadszorra sem, valahogy nem reagál a menny, legalábbis nem úgy, ahogy azt mi úgy megálmodtuk magunkban, akkor az ember hát nem is tudja, hogy most akkor hogy is van ez az egész kérdés. Erről szeretnék egy kicsit szólni, hogy mi minden akadályozhatja meg a mennyet abban, hogy a könyörgéseink meghallgatásra találjanak. Nagyon egyszerű dolgokról fogok szólni, és nagy örülnék, ha ti is minnyájan velem együtt gondolkodnátok erről. A következő szempontokat sorolnám fel, amiről szólnék. Tudatos vétkezés mellett elhangzó imádság. A kitartás hiánya a könyörgésben. Aztán az igazi, teljes bizalom hiánya. Így is mondhatnám, hogy hitetlenség a részünkről. Aztán az embertársaink felé a szívbéli megbocsátás hiányáról is szólnék, és befejezésül az alázat hiányáról egy pár szót. Nézzük is akkor ezeket szépen sorjában, aránylag röviden. Tudatos vétkezés melletti imádság. Most szívesen megkérdeznélek benneteket, hogy ti mondjátok meg, hogy milyen Biblia verset fogok felolvasni. Tudatos vétkezés melletti könyörgés. És a Jász könyve 50... Úgy, köszönöm szépen. Így van. És a Jász könyve 59. fejezetében mindnyájan szerintem kívülről ismerjük a híres verseket, mégis hadd olvassam el. Ímé nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna. Ésaiás könyve 59. fejezet, első kettő vers. Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Ugye döbbenetes kijelentés ez, főleg az első vers. Ugye az embert egy kicsit olyan, mintha áramütés érné, hogy hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem arról van szó, hogy süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a bűn elválaszt. Vagy nagyon kifejezőnek érzem a második versben, hogy orcáját elfordítja. Tehát nem rád néz, nem tud rád nézni valamilyen oknál nélkül, hanem ok miatt, hanem el kell, hogy fordítsa az orcáját. Azt hiszem, hogy ezt könnyen beláthatjuk, hogy miért van így. Hiszen, hogyha nyugodt, kiegyensúlyozott lélekkel könyöröghetnénk az Istenhez akkor is, amikor tudva tudjuk, hogy olyasmiket csinálunk, ami az ő szava megítél, de sokszor maga a józan ész is megítél, akkor ezzel csak a magabiztosságunkat növelné az Isten, és nem segítene rajtunk. Engedjétek meg, hogy itt a Gondolatok a hegyi beszédekről című könyv, hát ennek a régi kiadásnak a 63. oldaláról hadd idézzek egy rövid kis részletet. Már is mondom a Ha valaki asszonyra tekint és megkívánja őt című fejezetből. Aki az erkölcstelen jelenetekben gyönyörködik, és elnéző a bűnös gondolatokkal és érzéki pillantásokkal szemben, az a nyilvános bűnök gyalázatos voltában és szívettépő nyomorában felismerheti annak a gonoszságnak az igazi lényegét, amely saját szívében fészkel. Nem a kísértés, amely által az ember az átkos bűnt elkövette, okozta a nyilvánvaló bűnt, hanem csak napfényre hozta azt, ami régóta a szívében élt, titkon elrejtve. Van egy nagyon különös mondat, a menny úgy látja az embert, amilyen a valóságban, amilyen a lelke legmélyén, legtitkosabb gondolataiban és szándékaiban. Ugye mi emberek csak a felszínt látjuk. Még minden idők egyik legnagyobb prófétáját is figyelmeztetni kellett, Sámuelt emlékszünk rá, ugye a híres királyválasztás idején, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. Tehát az Isten számára teljesen mindegy, hogy én itt most mit mondok, meg hogy öltözök, meg hogy nézek ki, meg semmi. Ez semmi önmagában. A mennyet egy valami érdekli, hogy ki vagy te ott leges legbelül. Ez érdekli. A menny úgy látja az embert, amilyen a valóságban, a lelke legmélyén, legtitkosabb gondolataiban. Egy érdekes történetet hadd említsek meg minnyájunknak, ebből az általam nagyon szeretett a Te igéd igazság című kis gyűjteményből. A 63. oldalon olvasom a következő esetet. Egy beteg testvérnünk, ja bocsánat, rossz oldalszámot mond, 223. oldal. Egy súlyos beteg testvérnünkkel esett meg ez az eset, aki egy lelkészt elhívott, hogy Jakab apostol tanítása szerint, ugye emlékszünk rá, hogy mit olvasunk ott, betegé valaki közületek, hívja magához a gyülekezet véneit, és a többi. Egy beteg testvérnőnknek tehát az esetéről szól ez a leírás, és nem is fűznék hozzá több kommentárt. Ellen White-nak látomásban mutatta meg az Isten ezt az esetet. Egy lelkész esetét tárta elém az Úr. 130 kilométerre küldtek érte, hogy beteg testvérnőnkért imádkozzék, aki Jakab apostol tanítása szerint hívta el. A lelkész elment és buzgón fohászkodott. s a testvérnő is imádkozott. A testvérnő Isten emberének, a hit emberének vélte a lelkészt. Az orvosok lemondtak róla tüdőbaja miatt. A testvérnő meggyógyult. Föl is kelt, és vacsorát főzött, amire 10 éve nem volt már képes. Már most a lelkész alávaló, romlott ember volt, itt mégis csodálatos eredményt ért el, s most magának tulajdonította a dicsőséget. A jelenet ismét elvonult előttem, tehát másodszor is megmutatta neki az Isten. Láttam, hogy az asszony Krisztus igaz tanítványa volt. Hitte, hogy meg fog gyógyulni. Láttam imáikat is. Az egyik ködös, sötét, lefelé hulló volt. A másikba világosság, gyémántnak tűnő pontjai elegyedtek, és fölfelé szálltak Jézushoz, aki édes illatként továbbította az imát atyához. Az Úr már is a fénysugarát küldte a beteghez, aki megélett, megerősödött a hatására. Az angyal így szólt, Isten összegyűjti az őszinte, igaz hit morzsáit. Gyémántként gyűjti egybe, s bizonyos, hogy az ilyen ima eredményes lesz, meghallgatásra talál. Az Úr elválasztja a becsest a hitványtól. Bár hosszú tűrő az álszentelés bűnössel, mégis rájuk fog találni. Ideig óráig együtt virulhat a becsületessel, mint a zöld babérfa, mégis eljön az idő, mikor balgassága nyilvánvalóvá válik. Érdekes eset. Mondhatnánk, hogy a kivétel erősítette egy bizonyos értelemben a szabályt, de talán mégsem, mert hogy nem a lelkész imádságára gyógyult meg ez a testvérnőnk, hanem az őszinte könyörgésére, az övére. Talán erről nem is szólnék többet, lépnék tovább a második szempontra. Kitartás az imádságban. Hát itt most én is úgy érzem magam, mint aki örül, ha nem nyílik meg alatta a föld, mert sajnos nekem is a kitartás tekintetében nagyon-nagyon sok fejlődni valóm van. Megkérdezném tőletek, hogy melyik az a híres példázat az Új Szövetségben, amit Jézus így vezetett be, mondott pedig nékik egy példázatot is, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. És mi következik utána? Így van. Így van, a hamis bíró és özvegyasszony példázata. Mivel nyerte meg az özvegyasszony a csatát? Egyértelmű. Ugye a Szentírás rengeteg helyen bátorít bennünket erre. Például a római levélben azt olvassuk, a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak legyetek. Vagy a Tesszalonikai levélben sokszor megütköznek emberek ezen a versen. 2 szó, szüntelen imádkozzatok. Pedig nem kéne megütközni rajt. Nyilván nem azt jelenti, hogy minden pillanatban ezt az ember nem tudja tenni, de azt meg tudjuk tenni, hogy a lelkünk mint egy beirányozott legyen, ráhangolt legyen a mennyei világra szüntelenül. Vagy még hadd hivatkozzak egy híres esetre, bízom benne, hogy nem lesz senki számára ismeretlen. A Kármel hegyén Illés próféta könyörgése nem a tűzért, hanem a vízért. Ugye érdekes, hogy az első imádság másodpercek alatt meghallgattatott. hogy az Isten mutassa meg magát. De az átok eltávolításáért, a 3,5 éves szárazságért, hát ugye, akinek kertje van, az tudja, hogy miről beszélek most is, illetve nem tudja, mert ugye annak még az árnyékában sem vagyunk, hogy ott hányan haltak meg a szárazság következtében, nincs hozzáfogalmunk. És amikor elhangzott a tűz leszállása után a tömegek szájából kórusban, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, akkor Illés próféta bátran elvonulhatott, hogy most a jó Isten vonja vissza az átkot, és eredjen el az eső. És 7-szer kellett imádkoznia ezért. Ugye ezt följegyzi a Szentírás királyok első könyvében. Mit gondoltok, ha 6. alkalommal azt mondta volna a próféta, hogy hát úgy látszik, hogy valamiért nem hallgat meg minket az Isten, mi történt volna? Hát a semmi, valóban. Nem hallgattatott volna meg. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a kitartás kérdéssel? Most nem akarom föltenni a kérdést, hogy tegye fel a kezét, akinek nincs problémája a kitartással. De azt hiszem, hogy van hová fejlődni mindnyájunknak ezen a téren. Nem is időznék itt sem tovább, hanem haladnék. 3. híres akadály, az teljes bizalom hiánya az Isten ígéreteiben. Így is mondhatnám, hogy a hitetlenség. Talán kezdeném egy távoli esettel, 12 kém története. A 12 kém közül a 10-nek a vesztét mi okozta? Ha mondjuk röviden kéne megválaszolni ezt a kérdést. Így van. Egyértelmű. Ugye döbbenetes, hogy a Jóistennek arra is volt gondja, látva, hogy bizonyos bűnök újból és újból ismétlődnek. Tehát ugye emlékszünk a híres közmondásra, hogy minden nemzet, amely nem tanul a múlt hibáiból, arra van kárhoztatva, hogy újra átélje azt. Igen, erről van szó. És ezt megelőzendően az Isten gondoskodott arról, hogy a régi történelem hatalmas tanulságai megörökítessenek. És többek között, mint egy szűk fél évezreddel később keletkezett a 106. Zsoltár, amelynek a 24. verse rém egyszerűen fogalmazza meg ezt az egyébként hihetetlenül tragikus fordulatot ott Kádesben. Ami miatt ennek a 2 milliós sokaságnak még 38 évig kellett vándorolnia a pusztában. És ez a vers itt van, mindnyájan olvashatjuk. Becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. Ugye ez többek között azért is hihetetlenül fájdalmas, mert ők maguk voltak azok, akik hozták a gyümölcsöket, és látták, nem tudom milyen lehetett az a szőlőfürt, amit egy férfi nem bír el, kettőnek kellett hozni vára vetett rúdon, ugye olvastuk a Bibliában gránátalmákat, fügéket hoztak, és ahogy valami titokzatos váltó átállítódott a lelkükben, utána már arra vetemedett a 10 kém, hogy ilyet mondjon, hogy olyan föld ez, amely megemészti a lakóit. Amit egy pillanat alatt le kellett volna, hogy leplezzen a körülöttük álló hatalmas tömeg, hiszen egy olyan időjárási viszonyok között, amely megemészti a lakóit, hol teremhetnek ekkora gyümölcsök, és hol nőhettek több mint 3 méter magasra, ugye be se fért volna ez egy anák fia ebbe a helységbe. Ez ki van zárva. de mivel a nép lelke ott is valahogy átbillent a bizalomból, a bizalmatlanságra, elhitték. Aztán engedjetek meg, hogy még egy-két történettel hadd próbáljam illusztrálni, hogy miről is van itt szó, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy bizalmatlanság. Nekem nagyon, nagyon kedves történetem régtől fogva, Márk evangéliuma 9. fejezetében a híres gyógyítási történet az ördöngős fiúval kapcsolatban. Hát ebből hadd idézzek egy-két rövid részletet. Ugye amikor Jézus magához vette a három tanítványát, és fölvitte őket a megdicsőülés hegyére, és visszamaradt a 9 tanítvány, mit gondolunk, milyen gondolatok jártak a 9 tanítvány fejében? Igen. Hát miért pont az a 3? Miért hát én nem vagyok olyan értékes, vagy, ugye? És a 9 ebben a lelki állapotukban érkezett meg az édesapa azzal az ördöngős fiával, aki fetreng, tajtékot túr, habzik a szája, és a több. Ez mihez tudnánk hasonlítani? Ez körülbelül az epilepsziának felel meg, vagy legalábbis hasonlít hozzá. És amikor már az írástudók és a farizeusok nem tudnak hova lenni a Jézus lejáratásában, abban a pillanatban megpillantják a hegyről lefele jövet magát Krisztust, megdicsőült arccal, és a 3 tanítványt is szintén ilyen különleges isteni erőbirtokában. És általában, ahogy a néphangulat az életben alakulni szokott, nagyjából olyan, mint az időjárás, egyik pillanatban erre billen, a másik pillanatban az ellenkező irányban. Oda sereglik a sereg, a sok-sok ember, és Jézus fölteszi az írástudóknak a kérdést: mit versengtek ezekkel? Kik lehettek azok, ezek a bizonyos ezek? Mit gondolunk? Hát a tanítványai. És akkor előlép az édesapa, és elmondja a fájdalmát. Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van, és ahol csak elfogja, szaggatja őt. Mondtam a tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. És itt valami érdekes dolog történik. Mert Jézus életében egyszer egy ilyen fájdalmas kijelentést tesz, ez soha sem előtte, sem utána így nem ismétlődött. Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, igen, Márk evangélium a 9. fejezete, 41. verstől. Meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket? És akkor parancsot ad, hogy hozzák ő hozzá. És ezek után én sokáig nem értettem, sok-sok évig nem értettem, hogy Jézusnak miért kell föltenni egy ilyen kérdést, hogy mennyi ideje, hogy ez esett rajta. Hát ez a körülmény, ez a tajtékzó, égtelen hangokat kiadó gyermek, hát az égre kiállt. Hát miért nem csinál valamit? De Jézus tudta, hogy mit tesz. Mert valamit szeretett volna hallani az édesapa szájából. Mit is? Melyik? Így van. De előtte még talán Lukács evangéliumánál járok. Szeretett volna egy kétbetűs szót hallani. Arra a kérdésre, hogy mennyi ideje, hogy ez esett rajta. Gyermeksége óta, és gyakorta vetette őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt. De ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Miről árulkodik ez a ha szó? Igen. Igazából már én se teljesen hiszek benned, szóval nem is tudom, hogy mit gondoljak. Ha esetleg valamit tudsz tenni, akkor tedd meg. És most ne azon rágódjunk, hogy mennyi ideje, hogy ez esett rajta. És Jézus füle hallotta ezt a haszót, és válaszolt is rá. Mit is mondott? Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. Vagyis nem az a kérdés, Márk evangélium a 9. fejezetében találjuk ezt a történetet, 23. vers, nem az a kérdés, hogy én tehetek-e valamit, hanem az a kérdés, hogy te hiszel-e ebben igazán. És az édesapa ezt a finom, gyengéd feddést megértette. És akkor borult Jézus elé, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És amikor ez elhangzott, akkor Jézus cselekedett, és megszabadította a gyermeket. Hát az az érzésem, hogy sokszor ezt kéne nekünk is kérni, nem? Hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. És még egy történet ennél a harmadik akadálynál, ez Péter apostol szabadulása. Ugye ismerjük a leírást Apostolok cselekedetei 12. fejezetéből. Mi is történik ott? Heródes, hogy imponáljon a zsidóknak, kivégezteti János apostol testvérét, Jakabot. Aztán tovább megy, hogy nem csak Jakabot öletteti meg, hanem eltervezte, hogy Péter apostolt is, de azt már nem titokban, hanem a nagy nyilvánosság előtt, az erősebb hatás érdekében. És leírja a Szentírás, hogy Péter apostolt olyan szigorúan őriztették, hogy talán még ma sincs ilyen a börtönökben. Nem jártam még ott, nem tudom pontosan, hogy van. Ugye, három kapu, két őrhöz láncolva, tehát az valami elképesztő biztonságot feltételezett, legalábbis emberileg. És a Szentírás leírja, hogy Péter apostol mivel töltötte a kivégzése előtti éjszakát. Alvással, de nem akármilyen alvással, mert hogy megjelent a mennyei angyal, és így olvassuk a Bibliában, világosság fény lett a börtönben. Most azért arra vetemedek, bízom benne, hogy nem kerül ez a felvétel sehova. Azért megkérdezem, ha valaki közületek, nem tudom én, éjfél és két óra között valaki felkapcsolná a villanyt a szobában, ki az, aki nem ébredne föl rá? Mert az azt jelenti, hogy jól alszik. Hát Péter apostol nem ébredt föl, sőt az angyalnak meg kellett löknie. És akkor nyilván magunk elé tudjuk képzelni. Magától lehullanak a bilincsek. Még az angyalnak arra is van gondja, hogy vedd fel a felső ruhádat, hogy meg ne fázzál. Azért ezekkel a lényekkel jó lenne egyszer találkozni, ugye, úgy szemtől szembe. És kikíséri őt. Jó messz, mind a három kapu magától kinyílik, magától bezárul, hangtalanul, nyikorgás nélkül. Jó messze elviszi őt, és aztán eltűnik. Hát akkor ébred tudatára Péter apostol, hogy ezek szerint ez nem látomás, hanem ez valóság. Bárcsak itt véget érne a történet. De mit olvasunk Apostolok cselekedetei 12. fejezetében talán a 12. verstől, tehát 12-12. És miután ezt megértette, elment Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik, hol sokan voltak egybegyűlve, és könyörögtek. És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatózzék. És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutván hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondták néki, elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van, azok pedig mondták, az ő angyala az. Péter pedig szüntelen zörgetett, mikor azért felnyitották, meglátták őt, és elámultak. Na hát ez a történet több helyen is sántít. Hát először is mi az első reakciójuk? Mit mondanak ennek a szolgáló leánynak? Elment az eszed. Miért könyörög ez a, ki tudja, mekkora létszámú könyörög? Péter. És még csak meg se fordul a fejükben, hogy hát, ha az Isten meghallgat bennünket. Azért ez döbbenetes, nem? Milyen jó, hogy nekünk nagyobb a hitünk. Bár csak így lenne, ugye? Szóval ez félelmetes. És akkor utána kicsit változtatnak, hát akkor nem ment el az eszed, hanem talán az ő angyala az. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy az ős keresztények azért komolyan vették, amit a Biblia határozottan tanít, hogy minden hívő embernek van kísérő angyala. Aztán ki tudja, meddig kellett zörgetnie Péter apostolnak, mire aztán nagy nehezen felnyitják a kaput, bemegy, és mit olvasunk? Elálmélkodtak. Ugye, milyen fájdalmas ez a leírás. Milyen fájdalmas ez a leírás ebből a szempontból. És hát sorolhatnánk ehhez hasonló történeteket, de nem teszem. Negyedik akadály, egy kicsit fájdalmas dologról kell, hogy szóljunk most. Szívbéli megbocsátás hiánya. Hadd olvassam Márk evangéliuma 11. fejezetéből a 24. verstől a 26-ig a következőket. Azért mondom néktek, amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket. Hát ehhez nem nagyon kell kommentár, ugye? A híres belső szobába való mintaimádság kéréseiből melyik volt az az egyetlen egy, amit az Amen után Jézus megismételt kétszer is? Így van. Pedig feltételezhetjük, hogy nem voltak szellemi fogyatékosok a hallgatók. De Jézusnak ezt meg kellett ismételni. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek is, ha nem, akkor néktek sem. Hát itt is megdöbbentő részletre bukkantam a Gondolatok a hegyi beszédekről című könyvben. Már is mondom a fejezet címet, a Bocsásd meg a mi vétkeinket című fejezetből. Mintha Krisztus követőit éppen ettől a bűntől kellene a leginkább megóvni. Mintha ez a bűn döntene a legnagyobb veszélybe, mely szívünket a mennyei világosság, szeretet és béke elől elzárja. Aki nem hajlandó megbocsátani, önmaga elől zárja el azt a forrást, amelyből egyedül nyerhet isteni irgalmasságot. Soha se gondoljuk, hogy jogunk van a megbocsátást visszatartani azokkal szemben, akik bennünket megsértettek, mert ellenünk elkövetett igazságtalanságaikat nem akarják beismerni. Minden bizonnyal az lenne a kötelességük, hogy alázatos szívvel megbánják és beismerjék bűneiket. Ám de mi legyünk irgalommal telve azok iránt, akik ellenünk vétkeztek, akár beismerték bűneiket, akár nem. Ez mit szólunk ehhez a végéhez? Akkor is bocsáss meg, ha nem kérnek bocsánatot. Igen, ez nem kevesebbet jelent. Ha még oly súlyos volt is a megbántás, ne szomorkodjunk, ne sajnálkozzunk önmagunk felett, hanem úgy bocsássuk meg mindazoknak, akik velünk szemben igazságtalanok voltak, ahogy mi szeretnénk, hogy Isten megbocsássa az ellen elkövetett bűneinket. Végül is, ha picit is logikusan gondolkodunk, akkor kiderül, hogy a mi atyánknak ez a kérése, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez tulajdonképpen, ha nem bocsátunk meg, ez átokkérés a saját fejünkre. Ugye? Ez világos, világos beszéd. És talán még csak annyit, hogy tényleg, tényleg tartogatni kell ott a lelkünk titkos kamráiban egy kis ilyen feszültséget, keserűséget, meg nem ér távolságtartást. Tényleg ez a megoldás. Nem tudom, átéltük már az életben azt, hogy amikor valakinek úgy szívből meg tudtunk bocsátani, akkor mennyivel könnyebb volt utána. De hát ezt valóban komolyabban kéne vennünk. És talán befejezésül ezt az ötödik szempontról még egy-két szó. Jakab apostol levelét lapoznám fel, ahol az utolsó ötödik fejezetben ezt olvasom. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű, és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld megteremte az ő gyümölcsét. Ugye erről már itt tettünk utalást, erről a híres esetről, és valószínűleg nem én olvasom fel először azt a pár ihletett sort ebből a kötetből, az 53. oldalról, hogy milyen is volt ez a könyörgés, ez a második imádság. Mi volt ennek a titka? Isten nem mindig felel imáinkra, mikor első ízben hívjuk őt. Hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálata helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát. Még csak olyan lelki állapotba nem került, amikor nem tulajdonítaná többé magának a dicsőséget. Itt egy pillanatra hadd álljak meg. Azért az előtte lévő órákban mi minden történt. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy egész nap hangzik a Baál és Asera prófétáknak egyáltalán 850 emberrel szemben egy szál egy magad, tehát ezen is lenne mit elgondolkozni. Ő bírja ezt erkölcsi erővel, bátorsággal. Folyamatosan lelepleződnek, hogy az Istenük tehetetlen. Akkor előáll, megépíti az Úrnak lerombolt oltárát, elkészíti az áldozatot, és akkor még ez a 3x4 vödör vizet hozat nyilván a földközi tengerből, leöntik annyira, hogy már a körülötte lévő árok is megtelik vízzel, és akkor elhangzik ez az egyszerű, csodálatos könyörgés, amit egyébként Mendelssohn az Illés oratóriumban olyan gyönyörűen zenésített meg, és másodpercek alatt jön a válasz. Látványos válasz. Olyan válasz, hogy nem csak az áldozati állatot emészti meg, hanem még a köveket is, és fölnyalja a vizet. Mit gondolunk, mire adhatott ez késztetést a lelkében Illés prófétának? Mert ugye azt olvastuk, ember volt hozzánk hasonló természetű. Mindnyájan sejtjük a választ. És utána a vízért való könyörgésnél a Jóistennek egy kicsit kellett őt segítenie, hogy visszazökkenjen abba a jó állapotba. És nézzük, hogy ez hogy is történt. Illés végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el az Isten tiszteletét. Itt is egy kicsit az ember elgondolkozik, hogy vajon egy Illés próféta hol mulaszthatta el. Bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát mind a maga megbecsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő a semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, ímé egy kicsinyke felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Hova kellett eljutni még ennek a prófétának is? Hogy ő a semmi, és Isten a minden. Ehhez nem kell semmilyen kommentár. És én azt kívánom, hogy adjon a Jóisten mindnyájunknak boldog tapasztalatokat, eseteket arról, hogy ő él, hallja a könyörgéseinket, és cselekedni is fog a maga idejében és a maga módján a lehető legjobban. Hogy aztán, amikor összejövünk tapasztalati órára, akkor ne kelljen kínos másodperceket eltölteni azzal, hogy vajon volt-e valakinek az elmúlt héten egy ilyen imádság tapasztalata. Segítsen a Jóisten mindnyájunkat ebben a vonatkozásban. Ezt kívánom. Amen.